mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló éneként a 138. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Áldás békesség, én csak egy mondatot szeretnék mondani, ugye bizonyára tudjuk, hogy ma kezdődött el az evangelizáció itt a gyülekezetben, és a evangelizációnak lesz egy ilyen központi éneke, heti éneke, Ó mi hű baráta Jézus, ez az énekeskönyvünkben nincs benne, de a hétközi alkalmakon ezt fogjuk énekelni, és most a kórussal hoztuk el az első alkalomra, hogy mi ezt énekeljük, de akik jönnek, és szeretettel várunk mindenkit hétfőket szerda este, hogy akkor közösen is tudjuk majd énekelni. Úgyhogy szeretettel készüljük.
Thank you.
az igéhirdetést hallgatására készülve a 205. dicséretünket, így a helyünkön maradva énekeljük el. Helyünkről felállva fohászkodjunk. Téged hívunk segítségül, Urunk, miközben emlékezünk a te feltámadásodra vasárnap reggel. Add a te ígédet, amely ma is élő és ható, és megcselekszi, amit te akarsz elvégezni az életünkben, a szívünkben. Így legyél itt velünk, kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, és úgy hallgassuk meg a zsoltárt. Isten igéjét olvasom, a 23. Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkenett fejemet olajjal csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Imádkozzunk helyünkről felállva. Istenünk, köszönjük a te szeretetet, irgalmadat, bűnbocsátó kegyelmedet, hogy nem vétkeink, mulasztásaink, szavaink, gondolataink, sőt érzelmi világunk szerint ítélsz meg minket, hanem kegyelmedből fakadó, irgalmas szeretetet szerint. Hálásak vagyunk azért, hogy önmagadat odaadtad értünk, azért, hogy megszülettél karácsony éjszakáján, hogy felnőttél, hogy szolgáltál, meghaltál, feltámadtál, és most a mennyben szüntelenül közben jársz értünk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy eléd tárhatjuk a mi gondolatainkat, szívünk állapotát, kéréseinket, sőt kérdéseinket is, mindazt, amiben nem értünk egyet azzal, ami történik velünk, de köszönjük, hogy te hallasz minket, nem süketültél meg, nem öregedtél meg, nem mentél el a mennyből valahova, hanem pontosan hallod a mi kiáltásunkat, és számon tartod imádságunkat. Így szólongass minket igét és szent lelked által most is. Könyörgünk azokért, akik el tudtak volna jönni, de mégsem tették meg. Könyörgünk azokért, akik itt lennének szívesen, de nem tudnak járni, vagy nem tudnak valami miatt eljönni ide. Áld meg az ő ige hallgatásukat is, kérünk. Könyörgünk ezért a világért, hogy el ne pusztuljon. Bocsáss meg, hogy nélküled elkezdtünk háborúkat, és befejezni nélküled egyáltalán nem tudjuk. Így könyörülj meg ezen a világon, és állítsd meg az öldöklést. Körülöttünk, sokszor a szívünk mélyén is, meg a családokban is, az iskolákban, a munkahelyen, az országban. Így legyél itt velünk, és add a te igédet, amely élő és ható ma is. Amen. Igehirdetés előtti énekkel készüljünk. Az igehirdetés a 265. dicséretünket. Istennel járni. Isten igéjét hallgassuk meg, most elolvasom az egész mi atyánkot, de majd estéről estére már csak azt a szegysort, amiről szó lesz. Jézus így tanította imádkozni a tanítványokat, ezt mondta, ti azért így imádkozzok, Máté evangéliuma 6. fejezetéből, olvasom Isten igéjét a 9. verstől. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És a mai rész a 9. vers. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mi atyánk egy olyan imádság, amit Jézustól kaptunk. Kötött imádságnak is szokták mondani, mert tényleg ugyanezeket mondjuk el évszázadok óta. Sokszor már így is mondják, hogy mondjuk el a mi atyánkat, pedig helyesebb úgy mondani, hogy imádkozzuk el együtt a mi atyánkat. De mindaz, amire szükségünk van, ebben a kötött imádságban benne van. Így viszonyuljunk hozzá a maihoz is, meg ami majd holnap, holnap után, és azután este is elhangzik. Ausztrália egyik kihalt pusztaságában egy férfi a vállán nagy csomagot cipelve haladt, hát egy olyan útféle kitaposott ösvényem, aztán egyszer csak látott messziről egy porfelhőt közeledni, jött egy gépkocsi, egy félig teherautó, amit ott szoktak használni, megállt az illető, és azt mondta, hogy szálljon fel, elviszem. A férfi a csomaggal a vállán örömmel felszállt a platóra, de továbbra is a vállán tartotta a nagy nehéz csomagot, és az autóvezető azt mondta, hogy tegye már le. Erre azt mondta az illető, hogy ó, hát már az is nagy dolog, hogy elvisz engem, hát még a csomagomat is vigye. Sokszor ilyen a mi imádságunk is, hogy visszük tovább a terheket, miközben Isten elé állunk, de nem tesszük le nála. A buddhizmus az nem keresztény vallás, de van egy egyszerű mondat, tedd le, hát akkor vidd tovább. És tényleg így van, hogyha mi visszük tovább, miközben Istenhez fordulunk, akkor az biztos, hogy nem vezet sehova sem. Sokan hiszik azt, hogy Jézus meghalt, értünk, helyettünk és miattunk, de az, hogy egész életünket, minden terhünket letehetjük nála, ezt nagyon sokszor nem vesszük komolyan, és nem hisszük el igazán. Pedig a Máté 11-ben ezt olvassuk, hogy jöjjetek én hozzám, mondja Jézus, mindnyájan, akik nehéz helyzetben vagytok, így is lehet ezt fordítani, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, sokszor azért annyi a teher rajtunk, mert magunknak pakoljuk tele az életünket, teljesen felesleges dolgokkal is. Nem szelektálunk, nem válogatunk, nem gondoljuk végig, hogy ez még belefér-e vagy nem, csak pakoljuk, és aztán csodálkozunk, hogy kimerülünk, és alig térünk magunkhoz. Ha valakit megkérnénk, hogy mondja el, hogy mi a legfontosabb dolog az életére nézve, akkor nagyon kevesen mondanák azt, hogy az imádság. Mondanák a családot, a munkát, a társkérdést, a napi kenyeret, a szórakozást, a pénzügyeket, de az, hogy naponta többször is Isten elé állni imádságban, ezt kevesen mondanák. Pedig Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, és nálam leteszi a csomagot, azt mondja, hogy annak én békességet, méghozzá ember feletti békességet adok, kínálok és adok. Miközben imádkozik az ember egyébként, aközben nem csak Istennel kerül közösségben, hanem például közösségben, hanem például azokkal is, akikért ha szoktunk imádkozni. Mert sűrünk, gondolunk rájuk, fontosak a számunkra, egy picit az életük része lehetünk. A helyes imádkozás az mindig helyes ragozás. Mi azt mondjuk magyarul, hogy én, te, ő. De amikor a Biblia, a héber nyelvű Biblia az imádkozásra tanít, ott nem így van. Ott úgy van, hogy ő, te, én. Pont fordítva. Az első az Isten, a második az imádságban a másik ember, és a harmadik én vagyok. Ez csak egy minőségi sorrendet jelent egyébként, hogy az első az Isten. Hát ha vele megbeszélem a dolgokat, másképpen tudok könyörögni a másik emberért, és aztán jöhetnek az én kéréseim is, és meg kell tanulnunk ezt a nyelvet, hogy így imádkozzunk. Miközben a menny Istenével beszélünk, mert ugye mi atyánk ki vagy a mennyben, nem látható az Isten lélek, nincsen teste, és most már Jézus is ott van a mindenható Isten mellett a mennyben, az imádság csengjében elénk hoz Isten helyzeteket, állapotokat, embereket, kérdéseket, bajokat, nehézségeket, és időnként örömöket is, mert ritkán adunk hálát. Ez is egy fogyatékosságunk lelkileg, hogy sok minden mozog bennünk, de ritkán van az, hogy azzal kezdjük, hogy Uram, hálát adok neked azért. Csak gondoljuk meg az elmúlt héten is, hány ajándékát kaptuk az Istennek. Számba se tudjuk venni bizonyos értelemben. Tudom, hogy van olyan, ami nem úgy sikerült, nem úgy alakult, Isten tudja, hogy mi miért történik, túl kicsi a világ ahhoz, hogy a véletlen meg Isten akarata megférjen benne. Nincs olyan, hogy véletlen. Olyan van, hogy Istennek határozott terve, programja van velünk, és ha mi őt kérdezzük, és hozzáfordulunk, akkor kezdjük lassan, de biztosan megismerni azt. Van olyan ember, aki az autójával többet törődik, mint a lelkével. Az autóban előbb-utóbb roncs lesz, akármit csinálunk, ez az anyagnak a rendje, és aki a lelkét nem ápolja, annak az élete is előbb-utóbb roncs lesz. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus kimondhatatlan fohászkodással a lélek által esedezük értünk, hogy átformálja imádságainkat, Róma 8.26, hogy kedves legyen Isten előtt. Azért küldte az övéit, meg küld minket is a belső szobába, az imádság csendjébe Jézus, mert ott nyilvánvalóvá válik, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk kérni, imádkozni, másokért közbejárni, szükség van a csendre, az Isten előtti pihenésre. Kint hagyni a telefont a másik szobába. A zavaró körülményeket kizárni, és csak Istennel beszélgetni. Ugyanolyan fontos ez, mint hogy leülünk egy vasárnapi ebédhez. Azt a nyomorult mobiltelefont tegyük már el valahova. Nincs olyan családtag, hogy mobiltelefon, ilyen nevű. De bevisszük oda is, és akkor nem bírod ki, hogy ne nézd meg, hogy ki az, aki pöttyintett valamit. Legalább akkor békességben, nyugalomban tudjatok együtt lenni. Ha valaki majd megnősül, vagy férhez megy, akkor azonnal meg fogja érteni, hogy amikor a másik beszél hozzá, akkor ő ne a telefon nyomkodja. Micsoda tiszteletlenség ez. Nem a mobiltelefonnal van a baj. Az egy használati eszköz, ami jó, hogy van, és amikor kell, használjuk nyugodtan, de ne az uralja az életünket, mert sajnos e felé tartunk. Tegyük félre, hadd uralja Isten az életünket, és akkor lehet, hogy a telefont is kevesebbszer fogjuk elővenni, és nem leszünk olyan kiszolgáltatott helyzetbe. Most sorba esnek le a műholdak az égről, mert már annyi űrszemét kering, és ha azt rafálják el, ami kezeli, meg ami szervírozza a műholdon keresztül a telefonokat, mi lesz velünk? Kicsit gondolkozzunk el ezen. Istennel nem telefonon kell beszélni, hanem személyesen megszólítva őt, és elmondani, ami a szívünkben van. Amikor megszólítjuk őt, akkor kisgyermekként fordulhatunk hozzá. Mindenható Isten, aki a mennyben van, ha megszólítjuk őt, ez bizalom és tisztelet együtt. Akit szeretünk, azt tiszteljük, azzal tisztességesen beszélünk. Azt megbecsüljük. Annak örülünk, hogy még él és beszélhetünk vele, és itt van velünk, és még van szava hozzánk. Ha idősebb ember elmondhatja azokat a dolgokat, amik nekünk fontosak, és nem is tudunk esetleg róla. Vagy olyan eseményeket, amiről halvány fogalmunk nincs. Nagyon fontos ezt végig gondolni. Micsoda nagy dolog az is, hogy tegezhetem az Istent. Pedig tudjuk, hogy ki előtt állunk meg. Ha tudjuk teljesen, sose lesz fogalmunk róla. De tegezhetjük a mindenható Isten. És akkor kiderül, hogy nem az imádkozó ember, körül forognak a dolgok, hanem a mindenható Isten. Kell, hogy a középpontban legyen. Ő, te, én. Az imádság csöndjében sokszor így elmaradhatnak, hogy a kérések kerülnek az első helyre. Előjön a háladás, az Isten dicsőítése, aztán nyugodtan jöjjenek csak el. Elő a kérdéseink, hiszen ott van, hogy hálaadással így kezdődik, tárjátok fel a ti kívánságaikat az Isten előtt. És így nem egy szűk körön belül fogunk mozogni, hanem egy sokkal tágabb körön belül, amiben belefér a világbaja, az országunk, a családunk, a munkahelyünk, a szeretet, hozzátartozunk, a gyerekeink, az unokáink, a még meg nem született unokáink, azok, akikért újra és újra kell imádkozni, a betegekért, a kiszolgáltatottakért, a szegényekért, stb. Sokan azt mondják, hogy aki keresztény lesz, annak nem kell már a földi dolgokkal foglalkozni, csak a mennyeiekkel. Nem tanít ilyet a Biblia. A Bibliában előjön a politika szó is, ezt sokan nem akarják megérteni. A politika azt jelenti, hogy a szűkebb környezetem dolgaival való foglalkozás. Nem a pártpolitikáról beszél a Biblia, ahhoz semmi közünk nincs. De a polisz a kisebb közösségünk dolgaival való törődés. Hát azért nem mindegy, eddig így volt, hogy nagy kamionok mentek itt át a kanyarokba, időnként beszorultak, rengett a templom, mozdultak a házak alapjai. Az, hogy megépült egy elkerülő út, vagy egy bekötő út az autópályára, el tudták terelni innen a bizonyos tonnaszám feletti gépjárműveket. Ez jó a falunak, jó a templomnak, jó a gyülekezetnek is. Ez politika, mert a szűkebb környezetem dolgaival való törődés. Miért Jézus nem síratta Jeruzsálemet? Dehogy nem. Tudta, profétai szemei látták, hogy el fog pusztulni a város. Ő szerette a hazáját. Te szereted Magyarországot? Imádkozol az országért? Most mindegy, hogy egyetértesz vagy nem az éppen ügyeletes, aktuális vezetőkkel, ez egy másik kérdés, ebbe nem kell belemenni. De ott a parancs, hogy tartassanak könyörgések a felsőbbségekért. Mindegy, hogy ki van hatalmon. Királyokért, és itt van ott egy felsorolás. Újra mondom, hogy azt mondja, hogy imádkozzatok a városért, és annak jólétért, mert az a ti jólétetek. Tehát nagyon fontos kérdés ez, hogy nem mindegy, hogy mi történik a környezetünkben. Fentről kapjuk az áldást, az erőt, a szolgálatot, de idelent kell betöltenünk mindazt, amit az Isten ránk bízott. Amikor Jézushoz leengedték a barátok, a bénatársokat, mert ugye annyian voltak, sokan jártak ott akkor arra az alkalomra, amit Jézus tartott, el se fértek, olyan ez, mint ha itt kibontanák ezt a szép íves mennyezetet, és leengednék ide a béna barátjukat. Miket mondanának a pezsüter testvérek? Meg itt az idejárók nem, hogy ha most tataroztok a templomot, és szétverik a mennyezetet, akkor is gondolhattak ilyet. De Jézus számára nagyon fontos volt, hogy tudott valakinek segíteni. És ő tudta, hogy mi van a béna szívében. Mert oda nyúl. Nem tudott beszélni sem. Annyira megbetegedette saját magát. Ez kiderül a szövegből. És azt mondja, hogy megbocsájtottak a bűneit. Vagyis ők kommunikáltak ketten, a béna, meg Jézus, persze. Én sokszor látom ezt, amikor haldoklók mellett ülök. És már nem tud beszélni. És azt kérem tőle, hogy ha érti, amit mondom, pislantson egyet a szemével, és pislant. A hallás szűnik meg utoljára. Miért van ez így? Ez teljesen igei. Miért? Mert a hit hallásból van. A hallás igéje által. Ezért szűnik meg a haldoklóknak utoljára a hallás. Még ebben is kegyelmes az Isten. Hogy az utolsó pillanatig, ha hallja az evangéliumot, akkor meghallhassa. Hogy úgy menjen át az örökké valóságba, hogy hallotta Isten szavát, és döntött Jézus mellett. A bénának a szívét látta Jézus, a mi szívünket is látja. Tudta, hogy azzal az emberrel mi a baj. Miért bénult meg? Miért némult meg? És ezért arra tette Jézus az ő szent kezét, ami a fő baj volt. És ez nálunk is így van. Tárjuk fel a szívünket, és majd Jézus rámutat arra, amiben változtatni kell. És azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid, mondta a bénának, kelj fel, vedd az ágyad, és menj haza. Miért működött ez a gyógyítás, szabadítás? Azért, mert ez volt az Isten akarata. És ha mi imádkozunk, ha Isten erre indít minket valakért, ott szabadulás és gyógyítás lehet a vége. Nem véletlen Jézus első szava a mi atyánkban. Kicsoda az, aki a mennyekben van? A mindenható Isten. Ismered őt igazán, biblikus módon? Beszélgetsz veled naponta? Hát, vagy csak úgy, időnként elővesszük a Bibliát, te nem tudod, hogy hova tettem a Bibliámat? Hát néha ez a kérdés is előjön, de van, hogy úgy eltesszük, hogy meg se találjuk. Ha nap mint nap olvassuk, akkor ott marad az ágyunk mellett, vagy az íróasztalon, vagy az asztalon, mert naponta forgatjuk. Sokszor jó látnom azt, amikor olyan kicsit piszkosnak tűnőek már a lapok, de az azért van, mert az illető sokat forgatja. És használatossá válik, meg gyűrötté válik a Szentírás, meg némely lap meg is szakad, ki is szakad abból. Az atya fogalma legalább két dolgot foglal magában. Szeretetet és kormányzást. Ez a kettő egy valójában, mert az Atya Isten szeretet által kormányoz. Szeretettel kormányoz. Nem baj egyébként, mert csak látszólag tűnik ám szigorúnak, de nem az. A szeretetből időnként szigorúság következik. A jó apa ugyanilyen, mivel idősebb a gyerekeinél és tapasztaltabb, és sok mindenen átment már. Ezért mond dolgokat. Látszólag szigorúan, még néha azt is lehet mondani, hogy hát milyen szeretetlen, pedig nem így van. Mivel szeret, azért mond Isten olyan dolgokat, és tesz olyan dolgokat, amivel téged akar megőrizni, óvni, vagy éppen vezetni. Az óvó szeretetéből fakad sok minden. Mindenben, ami velünk történik, Isten a legjobbat akarja nekünk. Nem akar egoistává nevelni. Egyébként úgyis ugyanazok vagyunk már saját magunktól is. Nem azt tanította, hogy én atyám ki vagy a mennyekben, hanem azt, hogy mi atyánk. És ezzel mindjárt közösségre is nevelni akar minket. Nem individuális és egoista kiinduló pontot ad, hanem szociális és mi központú megszólításról beszélt. Áthelyezi a hangsúlyt. rólunk, az atyára, meg a másik emberre. Így válik a mi atyánk korlátlan értelművé. Mindenki belefér tulajdonképpen. Egy olyan imádság, amit bárki elimádkozhat, és megszólíthatja vele az Istent. Az atya megszólítás, ennek nem mindig pozitív csengése van, mert vannak olyanok földi viszonylatban, akik nem ismerik az apjukat. Mert mikor kisgyerekek voltak, akkor elhagyta az apa családot, és nem töltötte be azt, amit be kellett volna töltenie. Van, akinek már meghalt az édesapja, és sokszor elmondja, hogy bár még itt lenne, ott ülni az asztalnál, jön most is a karácsony, hogy fog hiányozni, és vannak olyan apák, akik jobb, hogy nincsenek ott, mert olyanokat csináltak, és csinálnak a gyerekeikkel, önzésből, nem törődömség miatt, vagy csak egyszerűen tehernek tartották a megszületett gyereket, és egyáltalán nem foglalkoztak vele. Az atyakép a Szentírásban világosan Istenre mutat. Azt mondja, hogy a mennyei atyátok tökéletes. Törődik veletek, szeret benneteket, és ha már földi nincs, akkor az ő szereteténél fogva sok mindent ki tud pótolni az életedre nézve. De a földit, amíg van, megbecsülöd, tisztelettel szólítod meg, figyelsz a tanácsára, vagy sokszor látom ezt, legyintenek, hogy nem kell magyarázni, tudom én ezt magamtól. Felnő egy olyan generáció, amelyik mindent tud, döbbenten látom, mindent tudnak. Nem kérdeznek, nem szólnak, nem írnak, nem olvasnak, bocsánat, csak nyomják a billentyűket. Mert ott minden, a neten minden fönt van. És ha neted nem lesz minden fönt, akkor mi lesz? Felnő egy generáció. Valaki leírta a tapasztalatát, hogy bizonyos generációkból elég sokat el kell bocsájtani a munkahelyről, mert használhatatlanok. Mert nincsen átfogó képük, és bizonyos értelemben teljesen el vannak szállva. Saját maguktól is, idézőjelben a tudásuktól, az ismeretüktől, de amire ott szükség van, annak nem tudnak megfelelni, nem mindenkivel van így, és természetesen nem lehet általánosítani, de Isten pont erre akar minket nevelni. Legyünk fiatalok vagy idősebbek, hogy függjünk tőle, ez egy jó függés. Az, hogy függünk az Istentől, ezzel semmi hiba nincsen, mert ő sose él ezzel vissza. Nagyon fontos az, hogy a mennyei atya mindig jót akar nekünk, az Isten szerinti jót. És ha valaki egy csonka családban nő fel, mert az apa lelépett, az nem a gyerek hibája. Ezzel is gyakran találkozom. Magukat hibáztatják a gyerek, hogy biztos azért, mert én megszülettem, olyan vagyok, amilyen fiúnak születtem, nem lánynak. Lánynak születtem, nem fiúnak. És szó sincs róla. Szó sincs róla. Az Isten kegyelme az, hogy létezünk, vagyunk, és van mennyei atyánk, akit mindig meg lehet szólítani. Az Isten soha nem hűtlen. Ő hűségesen szeret minket. És ha még ott vannak a gyerekeink, mondjuk el nekik, meg az unokáknak, hogy kicsoda az az Isten, aki a mennyei atyánk. És meg lehet őt szólítani, lehet vele beszélgetni, lehet kérni tőle. Sok apa csak a gyerekeknek szabja meg, hogy menjetek templom, mert vasárnap van, ő meg otthon marad. Így elég nehéz idézelben rászoktatni arra a jó dologra a gyerekeket, hogy menjenek el Isten tiszteletről. A Szentírás sose beszél úgy Istenről, mint egy jó földi apáról, hanem mindig mennyei atyáról beszél. Mert az apa jó esetben beismeri a maga hozzá nem értését, alkalmatlanságát. Mi mindnyájan, ha édesapák vagyunk, rászolunk, de édesanyaként is az Isten kegyelmére és irgalmára. Minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember a keresztény testvérünk. Mert a Biblia azt is mondja, hogy imádkozzunk meg, szeressük a felebarátunk. A felebarátunk az a felebarátunk, az nem keresztény testvérünk. Lehet egy buddhista a felebarátunk, de nem testvérem Krisztusban, vagy egy iszlám hívő sem testvérem. És nem igaz az, hogy ugyanazt az Istent imádjuk, mert nem így van. Mert ő nem vallja azt, egy vallásos valaki, aki nem kereszténységhez tartozó illető, az nem vallja velünk együtt azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van. Ő dicsőíti Allahot, és mellesleg betölti a saia törvényét, vagy éppen a küldetést, amivel megbízták, látjuk ennek sok helyen a következményét. egy hindu, egy arab vagy egy indián fele barátom. De nem testvérem a Krisztusban, ha csak meg nem tér Jézus Krisztushoz. És ez nagyon fontos különbségtétel, hogy neki Allah az Istene, nekünk meg a mennyei atya, akiről a Szentírás beszél. Ez mindig kritikus pont, hogy merjük mi azt mondani, hogy kizárólagosan a Szentírás Istene, Jézus Krisztus az, aki megváltó. Azért, mert a kereszténység nem vallás. A kereszténységnek semmi köze a valláshoz. Vallás az a hinduizmus, a sintoizmus, az iszlám, a buddha hit, stb. A kereszténység egy élő, feltámadott személy követése. Hit Jézus Krisztusban. És ez egész más. A hit egy élő, feltámadott megváltó van, aki szent lelk által most is itt van. Ennek semmi köze nincs a valláshoz. A vallás mindig az embertől indul el az Istenek felé, a kereszténység meg az Istentől jött le karácsony éjszakáján a földre, hogy megváltson minket. Jézus Krisztus személyében, tehát az irányultsága egészen más. Minden ember tehát Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke. Hol olvassuk ezt? János Evangéliuma 1.12. Akik befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében Jézusban. Akik nem vérből, nem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek hit által. Teljesen más, mint a vallás. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van, mert hit által, Krisztus által olyannan született. Ezért szükséges hit által olyannan születnünk. Nikodémus, aki zsidó főember volt, mondhatnám így is, hogy gyülekezet egyik vezetője, nem tudta ezt. Nem volt ismerete Jézusról. Kérdezgeti őt, hogy de hogyan mehetnék be, hát nem férek vissza anyám méhében, megszülettem, felnőtt vagyok, mi az, hogy újonnan születés? Sok templombájára nem tudja, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal szövetségre lépek. Ő megváltott engem, meghalt értem a kereszten, ezt én alázatos bűnbánó szívvel elfogadom, elhiszem, kérem, hogy jöjjön be a szívembe, az életembe, foglalja el a teremtés és megváltás jogán és alapján a helyet, ami az övé, és attól kezdve mi atya és gyermek kapcsolatban leszünk. Ti az én barátaim vagytok, mondja Jézus, ha cselekszitek, amiket én mondok neked, nektek. Aki hisz ő benne, annak van örök élete. Azt mondja Jézus, aki nem hisz a fiúban, az élet sincs meg abban. Zimányi Józsefet lehet, hogy többen ismerték a testvérek közül, református lelkész volt. Ugye Sztálinnak írt egy levelet, hogy hatalmas Sztálin nem tész meg az Istenhez, nyomorultul elpusztulsz. 3 nap múlva a KGB elhurcolta, és 20 év kényszer munkára ítélték. Aztán evangelizálta Gulágon a kényszer munkatáborban, és kezdtek az emberek hétre jutni. Akkor ment az üzenet a táborok fő-fő hatóságának, hogy ezzel az imányival csináljunk már valamit, mert keresztény lesz az egész Gulág. És hazaküldték 7 év kényszer munkatábor után. Hazaküldték, mert azt mondták, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Mikor azt mondta a KGB-s tiszt neki, hogy az imányi, hát mondja meg, hogy mit adjunk, hogy mivel lehet magát lekényszer, ezt abba adja. És akkor az Imányi Józsi bácsi azt mondta, fogolyként, újra mondom, szembe a vallató tisztel, hogy mit tud maga nekem fölajánlani. Mikor engem Jézus Krisztus a fejem bubjától, a sarka még megvette a Golgotai kereszten, mit tud maga ehhez képest nekem ajánlani? És a végén már ők mondták, hogy jó van, na higgadjon már le. Elképesztő volt Józsi bácsi. Hite, engedelmessége. Ő mondta ezt, mikor egyszer vitték valahova a tanyavilágba szolgálni, és beült valaki mellé, aki vitte autóval, és megkérdezte az illetőt, hogy van magának örök élete, drága testvérem? És csönd volt a válasz. Erre azt mondta Józsi bácsi, hogy álljon meg. Miért? Ki akarok szállni? Hogy? Hát megyünk a fa. Szóval, engem egy hulla ne fuvarozzon. Döbbenetes. Hát elég meredek megfogalmazás, de az az ember, akinek ezt mondta, az elkezdett ezen gondolkozni. Tényleg ő halott? Hát a Szentírás szerint azt mondja, akiben nincs meg a fiú, az élet sincs meg abban. Lehet jó vallásos ember, de az Isten mércéje szerint halott. Aki meg hisz Jézusban, ott van a lehetőség, azt mondja, hogy meg lehet szólítani, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A görög istenek Zeuszt hívták Istennek, a filozófiában a jó fogalma alatt a mindenség atyát értették. Az Ószövetség 14-szer említi úgy, mint mindenható atyát a Bibliában, a mindenható Istent, és mindig hozzáteszi, akinek a hűségében és megbízhatóságában nem csalódhatunk. Egyszerre benne van az atyai szeretet, a szigor, a gondoskodás, az irgalmasság, az irgalmas szeretet. Ézsaiás 49.15. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én rólad meg nem feledkezem. Calvin szerint az Isten atyaként való megszólítása szemtelenség és elbizakodottság lenne az ember részéről, ha nem az Isten biztatna erre. Ez nem úgy van ám, mint az IKEA gyerek megőrzője. Egyszer direkt bementem, mert már 6-szor mondták be, hogy a kisfiút vigye már el a szülőházaspár. És kiderült, hogy fölpakolták a szekrénylapokat, a csomagtartóra, beült a két szülő a kocsiba, és hazamentek. A gyerek meg a megőrzőbe maradt. Ott felejtették. Aztán ugye ott a telefonszám fölhívták, visszamentek, és nagyon szégyelték magukat. Az úgy nem tűnt föl valahogy a vásárlás lázában, hogy a gyerek ott maradt az IKEA megőrzőbe. Mit mond az ige? Ha mások megfeledkeznének rólad, én rólad meg nem feledkezem. A mi atyánk megszólítás tulajdonképpen egy sokkal gyöngébb szót jelent. Egyszer Balatonon hallottam, ott volt egy izraeli turista család, és hallottam, hogy mondja a kisfiú, hogy abba, abba, abba. Héberül ez apukát jelent. Édesatyát. Ez a kifejezés szerepel itt a mi atyánkban is, hogy mennyei atyánk, apukánk. Ilyen bensőségesen szólíthatjuk meg az Isten. Sokak számára olyan ez, mint mikor háború után várták haza nap mint nap az édesapát, hogy hazajön. Aztán a kapun megjelent egy lesományodott, meggyötört, megőszült férfi, büdösen, koszosan, úgy, ahogy a háborúból hazaengedték, meg haza tudott jönni életben, és úgy kellett oda tuszkolni a gyerekét hozzá, hogy ki ez a bácsi, mert hát amikor megszületett, meg utána éveken át nem volt ott az apa, mert ott volt abban a nyomorult háborúban. És akkor az édesanyja elmondta, hogy ő a te apukád, és mostantól kezdve többet nem fog elhagyni minket. Hogy értsük jobban, hogy ilyen fogalmazás van itt, hogy ő a te mennyei apukád, aki soha nem fog elhagyni téged. A mi atyánk a legtöbb ember számára már ismeretlen, és Jézus azt szeretné velünk is, hogy újra vegyük komolyan, hogy ez valami egészen fantasztikus imádság, hogy megszólíthatjuk a mennyei atyánkat, hogy Jézusra néz, és érte az ő kereszthalála érdemért, meghallgat minket. Mindent elmondhatunk neki. Mindenki mást is úgy szerethetünk, ahogy szeretetet kapunk a mindenható Istentől. A mi atyánk megszólítás tehát azt jelenti, vissza oda ahhoz, akitől elszakadtunk a bűnösed által, de akihez visszatérhetünk, és ez nem felekezet vagy meggyőződés kérdése, hanem ez egy élő, személyes kapcsolat a mindenható Istennel. Ezeket nevezi a Szentírás keresztényeknek, akik így hisznek, gondolkodnak, élnek. Egy a fej és egy a test. És itt nincs már többé feljebb való, meg alárendelt, legfeljebb funkcionálisan szolgálata nézve más bíz kire-kire az Isten. Krisztus a gyülekezet feje, a mennyei atya által, és a hívők a tagjai és testvérei egymásnak. A hit soha nem származás, felekezet vagy érzelmi állapot kérdése, hanem az Istennel való szövetség kérdése. Szövetségben állsz a mindenható Istennel, Jézus Krisztus által. Mit mond tehát? Mi atyánk, aki a mennyekben van. De hol van a mennyi? Mindenkor másképpen tekintett az égre. Az emberiséggel egyidős az, hogy figyelték a nap és a hold járását. különböző pogányisteneket sejtettek a dolgok történése mögött, ugye a tengeristenének, Poszeidónak bort öntöttek, mielőtt a hajósok elindultak, hogy megkönnyörül rajtuk, aztán vagy túlélték a vihart, vagy elsüllyedtek, és akkor Poszeidón éppen nem volt ügyeletes. Műholdak sokasága, ősiklók, évekig fenntartózkodók, űrállomások, Gagarin, mikor kiszállta, űrhajóból, ha egyáltalán fönn volt, ma már ez is kérdéses, akkor azt mondta, hogy fönn voltam a mennyben, de Istennel nem találkoztam. Hát, bocsánat, ha valaki bemegy egy almás kertbe, ott nem fog körtefát találni, mert ott csak almafa van. Ahol ő fent volt, az nem a menny, az csak a földet körülvevő légkör, ameddig ő eljutott. Sokszor ilyen hamisan gondolkodnak, és gondolkodunk Istentől. Amikor Jézus azt tanítja, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, az pont azt jelenti, hogy mi a földön vagyunk, Isten a mennyei dicsőségben van, de lehet közösségünk és kapcsolatunk veled. Őt egyébként semmire nem lehet rábeszélni, megzsarolni és felhasználni, mint néha megpróbálták a pogányisteneket. Ugye van egy ilyen mondás, hogy fagitare deo, kényszerítsd az Istent, pörgesd az imamalmat, és az helyetted mondja az imádságot, aztán majd meghallgat a levegőben levő, vagy valahol lévő, mindenben benne levő istenség. Mi atyánk Istene, nem ilyen. Senki nem akadályozhatja meg, gátolhatja meg abban, amit véghez akar vinni. Támadhat-e olyan baj, mondja a Biblia, amelyből a menny és föld ura ki ne tudna szabadítani. Mert Jézus azt is jelenti, hogy szabadító Isten. Ezért mondja azt, hogy ne aggodalmaskodjatok, hanem bízzátok a dolgaitokat Istenre, aki gondot visel rólok. Ez olyan koordináta rendszerét teszi az imádkozó ember életét, amelyben függőlegesen, vertikálisan az atya és én viszintesen, horizontálisan a testvérekkel válunk egyé. Karácsonykor hallgattam egy igehirdetést, és abban mondta el a kolléga, hogy karácsonykor a menny és a föld összeért. És ez tényleg így van. A menny és eregek sokasága hozsannázott. A Gecsemáni kertben mennyből jött angyal, erősítette Jézust. Nagy pénteken is összeért a menny és a föld, hiszen menny és föld közé feszítették Jézust a keresztre. Amikor feltámadott, angyalok adták hírül a temetőben, és megismételték az evangélium lényegét, hogy miért kerestek a holtak között az élőt. Tehát nincs itt feltámadott. Ma is lehet a feltámadott Istennel beszélni. Amikor egy fiatal fiú az egyik, aztán a másik veséjét is elvesztette egy betegség miatt, egy ideig géppel helyettesítették a veséjét, dialízis, de mindenki tudta, hogy ez hosszú távon nem fenntartható. Kiderült, hogy az apa jó donornak, és kész is volt az egyik veséjét odaadni a fiának, hogy élhessen. Még a számára is veszélyes volt a műtét. Jézus Krisztus pontosan ezt tette. Odaadta önmagát a szent, igaz, büntelen fiú, hogy mi élhessünk. Hogy szívcsere legyen. Hogy kivegye a szíved, a kőszíved helyéről, kivegye a szívedet, és adjon új szívet. Teológiai, lelki, sídbeli értelemben. Hogy szívcserén menjél át, és az új szívből új gondolatok, érzések és dolgok származnak máit. És azóta imádkoztatunk így, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Te már hitben az Istenhez tartozol. Tudod így megszólítani Krisztus által a mennyei atyát. Ismered őt, beszélgetsz vele, van új szíved, új életed. Ha most itt belépne Jézus a templom főbejáratán, és vége lenne ennek az egésznek, amiben élünk, hova kerülnél? Tudod, hogy van helyed a mennyben? Vagy nem lehet azt tudni? Hát, ha most valakit itt megkérdeznék, hogy férfi vagy nő, azért elég határozottan azt mondaná, amelyik nemhez tartozna. Vagy megkérdezném, hogy férnél vagy? Van feleséged? Hát erre is azért lehet válaszolni. Nős vagyok? Nem. Elvált vagyok, özvegy vagyok, stb. Ezt lehet tudni. Mert fontos dolog. Hát akkor a legfontosabbat, hogy az élő Krisztushoz tartozol, vagy nem, ezt ne lehetne tudni. Ugyan már. Ha bizonytalan vagy a kérdésben, mondd el Istennek. Uram, szerinted én hol vagyok? Hova kerülnék, ha meghalnék itt most? És majd a menny Istene válaszolni fog a kérdésre. Mert mi kell ehhez? Nekem nagyon kedves ez a történet, nem egyszer elmondom, de most is elmondom. Egy alpesi faluban volt egy tiszta tó, amelyiken hattyúk úszkáltak, meg kacsák, és sok turista volt, magasan volt ez a tavacska. Sokan mentek oda, hogy lássák, jó éttermek is voltak, és ment a biznisz, ahogy szokták mondani. A falu gyarapodott, gazdagodtak a szállásadók, aztán összeült a falu vezetése, és végigvették a kiadásokat, és ott az új polgármester látott egy tételt, a falu őrzője, ennyi és ennyi fizetés. Ki ez? Kérdezte. Nem ismerem őt. Sose láttuk. Hát tényleg nem, mert magasan fönt, ahol a tónak a forrása indul a több ezer méteres hegyeknél, ott volt fönt, és a forrás őrzője végezte a dolgát. Kiszedte a állatürüléket a vízből, a faágakat, a leveleket, hogy tiszta legyen, ami lemegy a tóhoz. Hát nincs is erre igazán szükség. És leállították a kifizetést, elküldték, elbocsájtottak az illetőt, ennyi. És a falu gazdagabb lett a fizetésével. Egy idő után valamit észrevettek, hogy kicsit zavaros a víz a tavacskában. Aztán eltűntek a hattyúk, eltűntek a kacsák, meg eltűntek a turisták is, és eltűnt a bevétel is. Újra összeült a tisztelt tanács, hogy megbeszéljék, hogy mi a teendő. És akkor valaki azt mondja, hogy hát igen, miért is ilyen bűzös és koszos a tó? Mert nincs, aki fönt a forrásnál tisztítsa a vizet. Vegyük csak vissza a forrás őrzőjét. És visszavették. És ő visszatért a munkájába, és kezdte újra tisztogatni a forrást. És visszatértek a hattyúk, a kacsák, meg a turisták, meg a bevétel is. Miért mondtam ezt el? Tarts tisztán a forrásodat. Tarts tisztán a forrást. A forrás az Istennel való kapcsolat. A Krisztussal való közösség. Ha meg még nem kapcsolódik az életed a forrásra, akkor ezen lehet változtatni. Elég elmondani, hogy Uram, itt vagyok, gyere be a szívembe, tölts be engem a te lelkeddel, erősíts, bátoríts, te legyél az életen tiszta forrásával. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a te szeretetedet és irgalmadat, és köszönjük a te ígédet, amely ma is élő és ható, és most is cselekedni akart bennünk. Így áldj meg bennünket, kérünk. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük el a 207. dicséretünk második versszakát. Foglaljunk helyet, és együtt is imádkozzunk, aztán majd tartsunk egy rövid csendes percet, könyörögjünk. Hálás a szívünk, Urunk, a te szavadért, hogy nem mondtad meg tőlünk. És köszönjük mindazt, amit ma üzentél nekünk, amiben változtatni kell, amiben mássá kell lennünk. És köszönjük azt is, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és új élettel akarsz megajándékozni mindnyájunkat. Köszönjük, hogy nem vagy személyválogató, és aki te hozzád jön, az semmikét nem küldöd el. Így add a tőled való békességet, a kéréseinkre meghallgatást, ha ez megegyezik a te akaratoddal, a kérdéseinkre választ, és a tőled való békességet, amely minden értelmet felülhalad. Amen. Maradjunk egy rövid időre csöndben, és beszélgessünk a mi atyánkkal. Imádkozzuk el a mi atyánkat együtt, úgy, ahogy Jézus tanított, helyünkről felállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseket.
Kedves testvérek, Istennek, a mi atyánknak adunk hálát ezért a mai alkalomért, ahol Varga Róbert nyugdíjas lelkipásztor hirdette köztünk az igét, és ez az evangelizációs hetünk úgy folytatódik, hogy hétfőn, kedden és szerdán este 6 órakor a gyülekezeti termünkben tartjuk a következő alkalmakat, ahol szintén a mi atyánk imádságnak az igéit vesszük sorra. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Ma délután 4 órakor egy körzeti presbiteri találkozó lesz itt nálunk. A környékbeli gyülekezetekből érkeznek presbiterek, akik hát egymás hite által is szeretnénk épülni a találkozó alkalmával. Kedden a délelőtti bibliaóra most elmarad, helyette az esti evangelizációs alkalomra hívjuk a testvéreket. Csütörtök este 6 órakor úrvacsorai előkészítő istentiszteletet tartunk, utána 7 órakor kóruspróba lesz és 8:30-kor imaközösség. Péntek délelőtt mamaköri alkalmat tartunk, amelyre majd levélben értesítjük az édesanyákat. Péntek este 6 órakor folytatjuk a keresztkérdések sorozatunkat. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor férfi kör bibliaórája. Jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapján úrvacsoraosztás lesz. 2 hét múlva, advent első vasárnapján családi istentiszteletet tartunk, és aznap délután 5 órakor zenés állítatott itt a templomban. Közreműködik ezen a Péceli gyülekezet Rádai Pál kórusa, valamint a Pátyi gyülekezet énekkara. A zenés állítat után a 2 kórust szeretett vendégségen látja vendégül a gyülekezet, és azt kérjük, hogy aki egy tányér édes süteménnyel hozzá tud járulni ehhez a szeretett vendégséghez, akkor jelezze felénk, és előre is köszönjük. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Föglein Gizella 70 éves korában hunyt el. Temetése szerdán délután 1 órakor lesz, és Krejsz Józsefné Vanyek Eszter 79 éves korában hunyt el. A temetése ugyanezen a napon, szerdán délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Most, hogy már a hidegebb idők következik, otthon talán több alkalmunk lesz olvasni. Hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az iratterjesztésünkben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.
Így helyünkön maradva a 331. dicséretünket énekeljük el. Vegyük Istenállását helyünkről felállva. Otthonaitokba távozó szeretteink, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Úr közel. Amen. Énekeljük el a himnuszt.